Sziasztok! Megint egy nagyon izgalmas témával folytatjuk, de előtte szeretném elmesélni, hogy milyen autóm volt régebben. Ez egy 25 éves, tehát éppen veteránkorba lépett Volkswagen 2-es Golf volt, amiben nem olyan ülésfűtés volt, mint az új BMW-kben, hogy havidíjas előfizetés, hanem állandóan működött, mert egy ilyen vastag plüssülés volt, és télen-nyáron megizzadtam benne, olyan volt, mintha valaki folyamatosan óvisteát öntött volna a gatyámba. A bal első ajtót nem lehetett kinyitni, tehát jobbról kellett bemászni, a jobb első ajtót viszont nem lehetett becsukni, az egyfolytában nyitva volt, és ami még nyitva volt, az a motorháztető, ugyanis úgy kellett beindítani az autót, hogy volt egy drótom, egyébként egy zsiguli alkatrész volt, és ezt a drótot kellett hozzáérinteni az aku pozitív sarkához, és így indult be az autó. Viszont, hogyha egyszer beindítottam, nem állíthattam le, mert az indító motor túlmelegedett, és hogyha egyszer leállítottam, akkor utána soha többet nem tudtam beindítani. Ezzel szemben ma már olyan autók vannak, hogy a strandolás közben beállítom, hogy hány fok legyen az autómba, amikor odaérek. Ki tudja még, hogy milyen kanyarkövető, meg hogy hány szoftver működik szinergetikusan az autómban, hogy nekem kényelmesebb legyen. Persze nem nekem, mert már az mostani autóm is 20 éves, de hogy nektek kényelmesebb legyen az utazás. Ha könyvet vásárolunk, az Amazonon tesszük. Ha filmet akarunk nézni, a Netflixen tesszük. Ha fotóra van szükségünk, akkor Shutterstock. Hogyha zenét akarunk hallgatni, akkor Spotify, és ezek mind-mind algoritmusok által generált ajánlások. Egyáltalán beszélgetünk még emberekkel? Történik még olyan, hogy megkérdezek valakit, hogy milyen filmet nézzek? Hát dehogy is, hát majd a szoftver megmondja, hogy én hogyan szórakozzak, hogy hogyan töltsem el az estémet. Aki segít nekünk átlátni kicsit az algoritmusokon, a Bosch adatfelhő és automatizáció senior szakértője. Fogadjátok nagy tapssal Halmos Gyulát!
Szia!
Szia! Azt a címet adtuk a beszélgetésnek, hogy a szoftver megeszi a világot. Mesélj egy kicsit a szoftverről. Mit jelent az, hogy szoftver? Mikor indult el ez az egész?
Igen, tehát hogy az, hogy a szoftver megeszi a világot. Ez ugye Mark Andreessennek egy 2013-as mondása volt. És ugyan nincs rajtam tetoválás, de ha lenne, akkor lehet, hogy ezt tetoválnám magamra, mert igazából, ha belegondolok, gyerekkorom óta végigkövet valamilyen formában a szoftver. Most nyilván...
De úgy érted, hogy megfigyel, úgy követ, vagy hogy...
Remélem nem figyel meg, de mindenképp ami érdekes a szoftvernél, hogy ugye mindenki az első számítógép, Neumann János, stb. De igazából szerintem ahonnan a szoftver elkezdte megenni a világot, az onnantól, amikor az első programozási nyelvek megjelentek. És azok a nyelvek, azokat még mindig tanítják az egyetemeken, ha bár most már vannak a modernebb, magasabb szintű nyelvek is, de igazából onnantól kezdett, mint amikor egy pohár vízbe mondjuk belecseppentünk egy málnaszőr cseppet, és azt látjuk, hogy ugyan a csepp csak egy kis felületén érinti a vizet, de utána így elkezd szétterjedni ebbe a pohárvízbe. És utána, amikor ránézünk, ez a pohárvíz rózsaszín lesz. És én ugyanígy látom, hogy a szoftver ugyan piciből indult, és csak nagyon keveseknek adatott meg mondjuk a 60-as években, hogy szoftverrel dolgozzanak, de azt hiszem volt is erre egy szám, hogy az első 10 évben körülbelül 100 programozó volt a világban. Most tartunk több 100 milliónál. És ez a terjedés, ez kihat a teljes életünkre. Tehát most lesznek itt olyan előadások, ami nem autóipar, nem akkumulátorgyártás, hanem például foci. És hogyha belegondoltok, hogy manapság a foci edzések egyik sarkalatos része az adatanalitika, ami mi más lenne, mint szoftverrel érik el az emberek. Tehát képfeldolgozás, felveszik, hogy mozognak a játékosok, és ehhez mind szoftverre van szükség, mind mérnökökre van szükség, akik ezt feldolgozzák.
Hol tartunk most a szoftver evolúciójában? Ugye a szoftver 1.0-val kezdünk, ugye nagyot nem tévedek, tehát az 1.0 az biztos. Hol tartunk most?
Igen, nagyon jól tudod. Tehát szoftver 1.0-nak hívjuk azt a generációját a szoftvernek, amikor tulajdonképpen szabályokat leprogramozunk, ugye C-be, C++-ba, Python-ba, stb. És a szoftver 2.0 jött be a 2000-es évekbe, amikor ugye az AI robbanás, az AI forradalom betört a világba, és onnantól tulajdonképpen már nem is igazán kódolunk, hanem adattal etetjük az algoritmusokat. És attól függ, hogy milyen adatra, tehát hogy tanítjuk fel az algoritmust, úgy tudjuk stabilizálni, úgy tudjuk specifikussá tenni egy adott feladatra. És ugye a jövő, amiben benne élünk, és szerintem azért egy nagyon izgalmas időszak most, ami van, mert ugye idén jelent meg, idén robbant be a GPT, és ez felforgatja mind az oktatást, mind ahogy programozáshoz hozzáállunk. Nem tudom, hogy ismeritek-e a GitHub Copilotot, ami egy programozási segéd vagy asszisztens, és igazából most már 40%-os a kód elfogadási faktora, ami azt jelenti, hogy a kód, amit ajánl, annak a 40%-a jó. Ami egy ilyen asszisztenstől rendkívül jó.
Mi a helyzet a többi 60-nal?
A többi 60-ra még mindig emberre van szükség, még mindig hozzáértő, okos emberekre van szükség, viszont talán egy kicsit az elméleti tudásból mozgunk a rendszer szintű tudás fele. Tehát nem a szintaktika fontos a programozásban, nem a nyelv az igazán fontos, hanem a gondolkodás, hogy hogy építek fel egy rendszert, hogy hogy valósítom meg ezt a rendszert, mert igazából oda fogunk eljutni, hogy ezt hívják prompt engineeringnek, manapság ez is egy izgalmas buzzword, amikor tulajdonképpen az AI-nak elmagyarázzuk, hogy mi a feladat. És ehhez kellenek olyan kompetens emberek, akik tudják, mi a végcél, és el tudják magyarázni, és igazából a mesterséges intelligencia egyfajta meghosszabbított kar nekik.
Az AI ki tudja választani, hogy melyik a hasznos adat? Az AI tud tervezni saját magával? Tehát tud magának feladatot adni? Vagy ehhez mindig is emberre lesz majd szükség?
Rohamosan fejlődik. Én nem vagyok jövőkutató, mint itt voltak ugye a közönségben jövőkutatók. Én azt tudom megmondani, hogy nyilvánvalóan fejlődni fog az AI, nyilvánvalóan egyre több terhet levesz az emberről, de én úgy látom jelenleg, hogy azokat a terheket veszi le, amik ilyen monoton, unalmas, és igazából a szoftverfejlesztői és az adatelemzői munkának talán az árnyoldala, azt leveszi rólunk, viszont az izgalmas részét, ahol meg kell értenünk, mi a feladat, mi a problémakör, hogy álljunk neki, mik azok a szempontok, ami alapján fel kell építenünk egy modellt mondjuk, azt szerintem továbbra is az úgynevezett domain expertek, tehát akik az adott területnek a szakértői, rájuk lesz szükség. És ami szerintem nagyon izgalmas, hogy pont ez, hogy ez a szakértői tudásra van szükség. Mondok egy jó példát, én pedagógus családban nőttem fel, édesanyám óvónő, keresztanyám tanárnő. Az emberekkel való foglalkozás meg fog maradni. Tehát azt nem tudjuk egyelőre AI-nak odaadni. Viszont az elemzése az emberi viselkedésnek, az emberek számára finom hangolni az oktatási anyagokat, abba tud segíteni nekünk az AI.
Mesélj egy kicsit arról, hogy te mivel foglalkozol a Bosch-nál.
Én igazából egy svájci bicska vagyok a Bosch-nál.
Éles.
Éles, rendkívül.
Több funkciós, fregoli ember.
Hegyes.
Hegyes.
Igen. Főképp adatfelhővel és automatizációval, tehát az én mantrám az, hogy növeljük a hatékonyságot. De a hatékonyságot én nem csak az üzleti oldalra értem, hanem az úgynevezett fejlesztői élmény szempontjából. Tehát azt szeretném elérni, hogy amikor valaki fejleszt valamit, akkor azok a unalmas, monoton feladatok, azok mind legyenek leautomatizálva, és ténylegesen használjuk ki a hozzánk jelentkező mérnököknek az agyi kapacitását.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És nyilván hosszú távon ebből haszna lesz a cégnek is, de elsősorban a fókusz nálunk az, hogy automatizáljunk, és próbáljuk a legmodernebb technológiákat beépíteni a mindennapokba.
És ennek a végterméke egy szoftvervezérelt autó lesz, mondjuk?
Igen, a szoftvervezérelt autó egy nagyon érdekes koncepció. Itt igazából folyamatosan nő a szoftverek mennyisége az autókban. Egyre komplexebbek lesznek az autók, és ennek van előnye, meg van hátránya. Ugye szerintem sokatok, aki mondjuk rendelkezik autóval, és el kellett vinnie már szervizbe, a legtöbb szerelő úgy kezdi, hogy laptopot elő, rádugja a kábeleket az autóra, és nem is megnézi, hanem azt nézi, hogy milyen hiba kódokat dobál magából ki az autó rendszere. Ennek nyilván van egy olyan előnye, hogy az analitikát meggyorsítja, nyilván van egy hátránya, hogy előbb-utóbb kicsit eltávolodunk az autótól, és kedves Várkonyi Gábor kolléga, aki ugye itt ült az előbb, Ő ezzel nyilván nem ért egyet, mert neki az autó, benzinszag, V8, tövig nyomom a gázt, kerékcsikorgás, stb. Amikor akkumulátorról van szó, akkor már kezd egy kicsit távolabb állni, és amikor azt mondjuk, hogy drive-by-wire, tehát az a lényeg, hogy a kormány már nincs közvetlen kapcsolatba fizikailag a kerekekkel, hanem csak jelek mennek ugye az autóba, akkor már nagyon húzza a száját, és ő mondta nekem személyesen, hogy az első dolga egy modern autóban, hogy kikapcsol minden automatikát. Én úgy vagyok el, hogy én meg bekapcsolok minden automatikát, és én legszívesebben már elengedném a kormányt, és én ezért kerültem is a Boschhoz, mert én először egy önvezető autó projekten kezdtem, és nekem továbbra is ez az egyik misszióm, hogy az önvezetés az szerintem egy jó dolog. Lehet, hogy nem abban a formában, ahogy Elon Musk mondjuk elhintette, de szerintem mindenképp hozzá fog adni a társadalmunkhoz.
Hát itt Murphy-t hadd idézzem, hogy ami elromolhat, az el is romlik, és hogyha autóvezetés közben romlik el a kormány, ugye az nem egy kifejezetten jó dolog, de most ne is ezen lamentáljunk, hanem mondj egy évszámot, hogy mikor lesz teljes önvezetés. Mert ha jól tudom, ezt nem önvezető autónak hívjuk, ami most például a Teslákban működik, hanem ez bennünket segítő.
Tehát Márk most be akar szúzni abba a csőbe, hogy legyen egy ilyen, hogy Halmos Gyula 2023, 2032. szeptember 2-án.
Ez feltételezi azt, hogy erre a beszélgetésre emlékezni fognak. Lehet, hogy ez nem marad meg az utókornak, szerintem bátran mondhatsz valamit, nem fogjuk számunk kérni, de akkor csak hozzávetőlegesen ez 10 éven belül meg tud történni. Szerinted, hogy én beszállok otthon, és nem tudom, cikkeket olvasgatok, és úgy érkezem meg a célállomásra.
Ha a San Franciscóba laknál, ez már most megtörténik. Tehát ha az a kérdés, hogy Magyarországon mikor lesz ez, az egy nehezebb tészta. Én remélem, hogy minél hamarabb, de pont ma néztem egy instarilt arról, hogy egy Uber taxiba valaki beszáll, és kivitte a reptérre. Egy Waymo szoftver futott egy Uber taxin, és igazából ez már a valóság. Tehát ez bizonyos amerikai városokban működik. Nyilván ez nagyon limitált. Előbb-utóbb szerintem Budapestnek is lesz olyan régiója, ahol ez működik. Szerintem 10 éven belül lehet, hogy csak annyit fog csinálni, hogy a Deák térről elvisz az Asztóriáig.
Nekem már az is jó.
De már az is jó, igen.
Az is jó, igen.
De lehet, hogy kicsit nagyobb, vagy a reptérre ki tud vinni, de az, hogy teljesen elterjedjen, és hogy neked mondjuk lecseréld a Golfot, és legyen egy tényleges önvezető autód, ez vagy anyagilag is necces.
Csak aminek ki lehet nyitni az ajtaját, én már azzal beírem. De ugye mondtad, hogy szükséges az ember ahhoz, hogy irányítsa a mesterséges intelligenciát, és hogyha jól tudom, a mostani önvezető autóknál még létezik az a probléma, hogyha ő zugrik elém, azt fölismeri a szoftver, de ha sertés, azt már nem feltétlenül. Vagy egy kék kamiont ő képes távoli horizontban levő égnek érzékelni, és simán nekihajt.
Ugye itt jön be ez a probléma. Ez ugye egy tipikus szoftver 2.0-ás probléma. Tehát te nem kóddal tanítod. Ugye egy szoftver 1.0-ás szituációban ez úgy lenne, hogy neked van egy kamerád, a kamerába fut egy algoritmus, és az felismeri, hogy ez egy állat. És utána te matematikai algoritmusokkal, hogy az ősz szeme a körmétől ilyen távolságban van, ez egy ősz, a disznó az ilyen hosszú általában, ilyen széles, ez egy disznó. Ez volt szoftver 1.0. Viszont ha te az egész világot így le akarod kódolni, akkor év ezredekig fogsz kódolni, mert annyiféle lehetőség van. És itt jön képbe a szoftver 2.0, hogy én felveszek egy videót egy őzről, felveszek egy videót egy sertésről, és odaadom a rendszernek, és mondom, hogy figyeld, ez egy őz, mindenféle szögből, ez egy sertés, mindenféle szögből, tanulj rá. És innentől ő, ha lát egy sertést, tudni fogja, hogy egy sertés.
Igen, de akkor ott van ugye a Liger, ugye az oroszlán meg a tigris, ott van a lódarás, kecske, béka. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha keverednek összvér? Tehát, hogyha ugye megtanítottam neki a lovat, meg megtanítottam a szamarat, és egy összvér ugrik elém.
Erre a kedvenc sztorim az az, amit a Tesla fedezett fel, hogy nagyon sok autó a hátsó csomagtartóján szállítja a biciklit. És ugye a mesterséges intelligencia, amikor látta kép alapon, hogy van az autó hátulján egy bicikli, akkor felfogta, hogy ott van egy autó, meg felfogta, hogy van egy bicikli, ami ugye merőlegesen halad az autóra. És akkor mondta, hogy óvatosan bringás. Tehát nem értette meg. És a Tesla akkor ez ugrott, és nekik erre megvan a kapacitásuk, hogy azt mondta, hogy begyűjtötték az összes ilyen fura képet, ahol azt érzékelte a rendszer, hogy autó meg bringa merőleges egymásra, és szépen felcímkézték, hogy ez bizony egy csomagtartóra szeret bringa. De arra, hogy erre felkészítsük az összes algoritmusunkat, szinte nincs esély. Tehát olyan mennyiségű adatra van szükség, amit még egy Google se tud felmutatni. És ugye ezért van az, hogy nem tudom megmondani, hogy mikor lesz olyan önvezetés, hogy te itt beülsz, és mondjuk a tengerpartra levisz, mert egyszerűen annyi változó fog történni az út közben, hogy erre felkészíteni egy rendszert rendkívül nehéz.
Ugye van az a klasszikus vicc, hogy amikor jön szembe egy autó, ott van két motoros köztepik, pont átférek. Ugye ez ugyanez a probléma.
Reméljük, hogy az önvezető nem így próbál majd közlekedni, de igen.
És mi a helyzet a ChatGPT-vel, ezt felhoztad, hogy a ChatGPT-t most már gyakorlatilag bármire használhatjuk. Ugye keresztfiadat tanított programozni, és tanítod arra, hogy a ChatGPT-t hogyan tudja a házi feladat vagy a dolgozat megírásakor használni.
Igen, ugye jó keresztapaként egyből, hogy segítsem a keresztfiamat, leültünk, hogy pythonozunk egy kicsit. És igazából arra próbálom rávezetni, hogy ne velem oldja meg a feladatokat, hanem használja azokat az eszközöket, amik a rendelkezésre állnak. Mert az életben én például nem leszek mindig ott, valószínűleg hamarabb elpatkolok, mint ő. Szóval jó, hogyha megtanulja azt, hogy hogyan tudja használni azokat az eszközöket, amik a rendelkezésére állnak. Ez régen egy Google volt, egy Stack Overflow, de manapság alkalmazkodnunk kell az új, tehát a New Kid on the Block, az nem más, mint a ChatGPT. És meg kell tanulni a fiataloknak ezt is használni. Én azt látom, hogy náluk ez amúgy nem probléma. Tegye fel a kezét, aki használt már ChatGPT-t beadandókhoz. Láttam, ott menedzserek is felteszik a kezüket a sok bullshit generálásához, értem. De a GPT ténylegesen mindenhol használható, és én amúgy édesanyámnak is mondom, hogy amire tudja, használja e-mail írásra, ha valami receptet akar megkérdezni, finomítani, stb. Ezeket meg kell tanulnunk használni, nem félni kell tőle, nyilván vannak etikai problémák, amiket felvet, ezekkel foglalkozni kell, hál' Istennek nem az én reszortom ezzel foglalkozni, de az, hogy használjuk, és ebből előnyt kovácsoljunk magunk számára, az szerintem teljesen rendben van.
Ez egy jó útra való, így a vége felé, hogy tanuljuk meg használni. Még azt mondd el, hogy kell-e aggódnunk, hogy lecserél bennünket?
Ez az olyan AI,
tehát hogy elveszítjük a munkánkat.
Lesznek munkák, amiket ki fog váltani, nyilvánvalóan, de lesznek munkák, amik meg megjelennek. Az egyik legújabb és legérdekesebb ilyen ugye ez a prompt engineering meló, ahol ugye valaki leül, és tulajdonképpen az AI-jal beszélget, és ezáltal válaszol meg kérdéseket. De én azt látom, hogy ha alkalmazkodunk, hogyha folyamatosan képezzük magunkat, és tanulunk, és fejlődünk, és rájövünk, hogy nem kell ragaszkodni a múlt beidegződéseihez, hanem fejlődünk azzal, ahogy a világunk is fejlődik, akkor ezáltal nem fogja senki elvenni a munkánkat, lehet, hogy meg fog változni, tehát hogyha valaki visszanéz, Jeff Bezos, ő is könyvet árult, most szerintem nem nagyon árul könyvet.
Hát árul, csak többet keres.
Igen, kicsit többet, meg jobb marginnal, de az a lényeg, hogy valószínűleg változni fognak a munkakörök, nagy valószínűséggel mások lesznek a követelmények, de az emberi gondolkodás, az intuíció még egyelőre hatalmas érték, amit az AI nem fog kiváltani.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a jóslatokat. Nagy tapsot Halmos Gyulának!
Köszönöm.
A műsor a Béton partnere.